Molnár Antal történész, a Történettudományi Intézet igazgatója, a Pápai Történettudományi Bizottságok tagja Vatikánban. Ő a Quaterka mai vendége, illetve én vagyok a vendég itt az igazgatói szobában. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. És ha már itt vagyunk ebben az igazgatói szobában, kezdjük formabontó módon. Melyik igazgatói szobát, vagy melyik munkahelyi szobát szerette a legjobban? Sokfelé megfordult, sok helyet dolgozott, Magyarországon is, külföldön is. Melyik volt a legkedvesebb?
Jó estét kívánok! Igazából valóban sokfelé megfordultam, és sokfelé dolgoztam, de szobám nem volt igazán túl sok. Tehát a Történettudományi Pápai Bizottságában sincsen ugye saját szobám, vagy ahol tanítok a Pápai Keleti Intézetben, ott sincs igazából saját irodám, bár ott saját szobám, ahol alszom, az természetesen van. Tehát azt mondhatom, hogy nekem a fő irodám, vagy a fő szobám az igazából ez az igazgató iroda, és tulajdonképpen én azt gondolom, ehhez is kötődöm a legjobban. Itt telepítettem be egy halom könyvet, folyóiratot, tehát igazából ezt laktam be eddig talán az összes irodáim közül a legjobban. Ugye egy modern épületben vagyunk, ami tulajdonképpen banképületnek épült, aztán menet közben ugye 2017. január 1-ével költözött ide a Történettudományi Intézet 4 másik bölcsészettudományi kutatóintézettel együtt. Ugye 2 intézet maradt a régi helyén, a zenetudományi a Budai Várban, illetve a Ménesi úton az irodalomtudományi, de az összes többi intézet, akkor intézet Pálinkás akadémiai elnök utasítására kiköltözött a vári épületből, illetve kiköltöztek a társadalomtudósok és a közgazdászok is, és ide költöztünk ebbe az úgynevezett humántudományok kutatóházába, amely itt van a 9. kerületben, egy ilyen modern városrészben, egy igazából banképületben. Na most ezt azért mondtam ilyen részletesen, mert noha ez egy banképület, és abszolút a karaktere olyan, de a bútoraim azok régiek, tehát azokat ugye a Történettudományi Intézetből hoztuk át, van még 18. század is közöttük.
Azért kérdeztem csak ezt, mert az nagyon jellemző, hogy milyenek a bútorok. Igen, történelmi régi bútorok vannak, az íróasztal is egy régi íróasztal, a szekrények, van egy vitrin. Szereti ezeket a régi dolgokat?
Persze, természetesen nagyon szeretem, és különösen azért is, mert otthon, ahol lakunk, az egy modern 70-es évekbeli társasház, jó kicsi, 3 gyerekkel, ott természetesen nincs lehetőség ilyen típusú berendezés tartására, ott mindent felülír a célszerűség, illetve a holmik minél patentebb elhelyezése, az ugye nem ad lehetőséget ilyen bútorzatra, de itt erre volt lehetőség.
Ha már itt tartunk, akkor hadd szúrja közbe valamit. Váci Péter neve mond valamit?
Természetesen, hát a Magyar Szellem Történeti Iskola egyik legnagyobb alakja volt, középkor történész. Alapvetően a 2 háború között volt a virágkora, de ő elég sokáig élt, még a szocializmus alatt is, bár azért meglehetősen visszaszorított munkakörülmények között.
Na csak azért kérdezem, mert én egyszer becsöngettem egy Baross utcai lakásba, ahol éppen véletlenül otthon volt Váci Péter, 90 éves volt, és beléphettem a lakásába. És az valami fantasztikus dolog volt, mert az a lakás maga volt egy múzeum. Olyan bútorok voltak, olyan képek voltak, amik egyszerűen fantasztikusak voltak. És akkor kihúzott egy ilyen Mária Terézia korabeli, ilyen sok fiókos kis szekrénykéből egy fiókot, ott a vatták közül kivett egy kis szobrocskát, fából készült, festett, és akkor remegett a kezem, 90 éves volt. Én attól féltem, hogy esetleg elejti és eltörik. És ahogy remegő kézzel mondta, hogy ez nagyon régi, Ming korabeli, eredeti a festék, szeretné a múzeum megvenni, nincs elég pénze hozzá. Aztán, ha jól tudom, halála után mindez egy múzeumba került, talán Győrbe, de ez nem biztos.
Igen, igen, lehetséges, és tulajdonképpen azért, ahogy Váci Péter ír, de talán lehetne mondani Györfi Györgyöt, vagy Benda Kálmán, tehát ezt a régi nagy generációt, aki még a II. Világháború előtt indult, és még tulajdonképpen azokat a mondjuk életmódbeli ideálokat is hordozta, amelyek egy két háború közötti, vagy egy monarchiabeli egyetemi professzornak az életvitelét jellemezték. Na most, hogyha eljönne bárki az én lakásomba, és egy idegenvezetést tartana, vagy akár bár a kollégáim nagy részének a lakásába, ha csak valaki nem örökölt valami hasonlót, akkor azért abszolút nem ezt a világot látná, hanem ezek általában modern, kisbelmagasságú lakások, tele rakva gyerekruhával és könyvekkel. Tehát, hogy én azt gondolom, ez egy kicsit sajnálkozva is jegyzem meg, hogy a mi generációnknak már nem adatott meg az, hogy a tudományos életben vagy a társadalomban betöltött pozíciójához méltó, vagy ahogy ő azt elképzelni, hogy milyen is lenne jó olyan lakás körülmények között lakjon. Hát ez mondjuk, hogyha így a szívfájdalmaimat sorra kéne venni, nincsen sok, de ez kétségtelenül az egyik.
Ha már említette a nagy történész generációt, mennyire ismerte őket? Tehát olyan neveket tudok mondani, mint Kosári Domokos, S. Jónás Ilona, Ervárkonyi Ágnes, Májusz Elemér, Szabad György, és még sorolhatnám. Mennyire került velük kapcsolatba, és mennyire volt inspiráló az ő tevékenységük?
Igazában véve a mi generációnk volt az utolsó olyan generáció a történelemben, aki ezt a két háború között indult generációt még éppen elkaphatta. Tehát akiket felsorolt, ők hát vagy a 40-es, 50-es években végeztek, tehát még legalább így a gimnáziumi éveik a Horthy korszakra estek, vagy hát többek, akiket említett, azok még kifejezetten a Horthy korból maradtak. Itt legalábbis akkor szerezték meg a diplomájukat, doktori fokozatukat, vagy már tanítottak is, mint Májusz Elemér. Nyilván az idősebbeket nem ismertem, Májusz Elemért akkor temették, amikor én az ötös kollégiumba beköltöztem, tehát, hogy őket már nem ismertem. Györffy Györgyöt egyetlen egyszer láttam egy tihanyi konferencián 2000-ben, de természetesen mondjuk Várkonyi Ágnest nagyon jól ismertem, és tanárom is volt. Tehát azt mondhatom, hogy nagyjából aki a 20-as években született generáció volt az, akit még mi ismerhettünk az egyetemről, Kosári Domonkossal is találkoztam, de számomra igazából a leginkább meghatározó érdekes módon nem ez a vonal volt, hanem az egyházi vonal, amit életem egyik legnagyobb ajándékának tekintek, hogy valamikor az egyetem éveim leges legelején nagyjából a véletlennek köszönhetően összetalálkoztam Páter Lukács Lászlóval, jezsuita szerzetes volt, aki egész szakmai életét Rómában töltötte. Ő Kalocsán indult tanárként, de nagyon fiatalon ugye emigrált, a többi jezsuitával együtt, ő Rómába keveredett, és mint olyan, aki törtem szakos is volt, és latinul tudott, beosztást kapott a levéltárba, ott dolgozott hosszú évekig, majd átrakták a rendtörténeti intézetébe. Akkor még ezek a központi Rómában működő szerzetesenni történeti intézetek nagyon aktívak voltak, mindegyiknek volt folyóiratuk, forráskiadványsorozatuk, monográfia sorozatuk, és Páter Lukács több magyarral együtt, így például Polgár Lászlóval vagy Szilas Lászlóval, Fehér Józseffel, Arató Pállal együtt, ennek a történeti jezsuita, Róma jezsuita történész műhelynek volt a tagja, illetve bizonyos értelemben, szellemi értelemben a vezetője is, és én 1990-ben találkozhattam vele, mert ő akkor hazajött Budapestre, hogy itt egy úgy gyakorlatilag a semmiből teremtsen egy magyar jezsuita rendtartományi levélt, tehát én rögtön mellé szegődtem ilyen segédnek, pakoltunk, stb. 1910-ben született egyébként, tehát mondjuk nálam 59 évvel volt idősebb, és hát életem azt hiszem egyik legmeghatározóbb élménye volt a vele való közös munkálkodás. Ugyanígy egy másik jezsuita, Bencés, aki 1905-ben született, Vanyó Tihamérőt még a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg. Ő volt a Magyarországról kiinduló vatikáni kutatásoknak az egyik legnagyobb mestere. A 30-as években folytatott vatikáni kutatásokat, aztán a 60-as években visszatért, több forráskiadványa jelent meg ebben a témában, és hát én szerintem, aki a saját korában a legmódszertanilag is és elméletileg is a legmagasabb szinten művelte ezt a fajta levéltári kutatómunkát és a levéltári források közvetételét, az Vanyó Tihamér volt. Tehát ő volt a másik, ilyen, de például találkoztam Bárdos Kornél zenetörténésszel, ciszterci szerzetessel, az is egy nagyon nagy élmény volt. Tehát, hogy igazában véve engem ami az én szakmai indulásomkor nagyon meghatározó volt, az nem a világi történetírásnak az akkor élő nagy klasszikusai, hanem sokkal inkább ez az egyházi vonal. Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy tulajdonképpen ebbe az irányba ment el a pályafutásom is.
Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják, műsorunk vendége Molnár Antal történész. Részben itt már szó esett az indulásról, de annyit olvastam az önéletrajzából, hogy Sárosdon született egy vidéki gyerek. Hogy került a történettudomány közelébe, most ha elindulunk a kezdetektől?
Igen, hát ez valóban nem volt magától értetődő, tehát nem egy bejáratott úton kerültem én a bölcsészkarra, a mi családunkban soha senki nem volt, nem hogy bölcsész, de még tanár sem, tehát igazából egy ilyen alsó középosztály kispolgári millió talán az, ami a családunkat jellemezte, és hát...
Bocsánat, mert mivel foglalkoztak a szülei?
Édesapám erdőmérnök volt, de első generációs értelmű, édesanyám pedig ő felvidéki, ő könyvelő volt, az erdészetnél dolgozott, ahol édesapám is.
És lehetett volna erdész, járta az erdőt biztos, tud gombát szedni, gondolom én, ismeri a gombákat.
Hát annyira nem ismerve a gombákat, egyébként szerintem édesapám sem ismerte a gombákat, de a fenyőfákat például egész jól megismertem már gyerekkoromban, mert egy olyan erdőben laktunk, ami korábban grófi arborétum volt, és nagyon sok, ha jól emlékszem, 8-10 féle fenyőfaj volt, hát már elég ramagy állapotú, de a jegenye fenyőtől a Douglas fenyőig és a vörös fenyő. Tehát olyan, ami azért nem őshonos egy mezőföldi átlagos erdőben, ez megtalálható volt abban az erdőben, ahol laktunk, mert ez az erdészség, ez azt is jelentette, hogy az erdőben volt egy szolgálati lakás, tehát ilyen értelemben valóban az erdőben töltöttem a gyerekkoromat.
Na de akkor ez nem egy ilyen szokványos falusi gyerekkor volt? Tehát nem úgy volt, hogy az istállóban ott a tehén, és reggel megfejték, és a többi, tehát nem ilyen volt?
Nem ilyen volt, elsősorban azért nem ilyen volt, mert a szüleim közül egyik sem volt klasszikus értelemben, sőt, semmilyen értelemben falusi. Tehát én nem egy sárosdi, tehát nem tudom visszavetni a hantosszéki kunokig a családfámat. Édesanyám lévai volt, vagyis hát még él természetesen, felvidéki, tehát ez Bars megye, ez a mai Közép-Szlovákia. Édesapám pedig a gyökereit tekintve Győr megyei Écsi részben meg polgárdi. De igazában véve senki nem jött paraszti sorból a szó klasszikus értelmében, ők úgy kerültek Sárosdra, hogy ott volt munka és szolgálati lakás. Nekem egyetlen rokonom se volt a faluba, és egy kicsit így a falun kívül is éltünk azzal, hogy az erdészházban is nem bent a faluban. Állatok voltak, mondjuk tyúkok maximum, meg kutya, macska, de igazából nem ez a klasszikus falusi élet volt, ami én.
De hát akkor egy kicsit egyedül volt. Ott volt a falu, ott voltak Önök, és akkor ilyen elveszett, bejárt az iskolába, gondolom én, nem tudom milyen iskola volt, hogy 4 osztály külön vagy egybe, de hát akkor a falusiak azt mondták, hogy ja, itt jön az erdész fiú, de ő egy más világ.
Azt hiszem, egy picit így ez sarkítva van, de azt hiszem, hogy az alapok az természetesen így van. Tehát volt maga a falusi társadalom, és voltak az, úgy hiszem, az erdei gyerekek, mert nem egyedül voltunk, ott többen, 4-5 család élt, és az ő gyerekeikkel voltunk hát nyilván szorosabb kapcsolatban, és hát bejártunk, 8 osztályt jártunk, mert Sárosdon egy teljesen normális falusi iskola volt, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy semmivel se volt rosszabb egyébként, mintha mondjuk Fehérvárra jártunk volna, vagy behortak volna onnan Pestre, ami akkor abban az időben, ugye hát én a 70-es, 80-as évek fordulóján voltam általános iskolás, ez teljesen elképzelhetetlen volt, mindenki ott járt iskolába, ahol ugye született vagy élt, tehát ez egy teljesen természetes, és szerintem nagyon pozitív dolog is volt, tehát én ezt nagyon jónak tartottam, és egy teljesen jó képzést kaptam, egy olyan képzést, amivel simán felvettek Pannonhalmára, de egyébként a mi osztályunkban, ugye Pannonhalmán volt egy angolos osztály, az jellemzően a pestiek, és volt egy latinos németes osztály, meg jellemzően a vidékiek. Hát ez egyébként érdekes, de tényleg így voltam, 4 pesti volt a 40-ből, és a többiek is vidéki gyerekek voltak, ugyanúgy iskolába jártak, mint én, és fölvették őket Pannonhalmára.
De miért Pannonhalmára jelentkezett? Hát jelentkezhetett volna akárhova, Székesfehérvár közel volt a gimnáziumok, miért Pannonhalma?
Hát igazából véve ez is egy ilyen érdekes szerencsének köszönhető. Én azért nagyon sokat olvastam gyerekkoromban, lényegében kiolvastam a plébániai könyvtárt, a plébánosunk, aki egy ciszterci szerzetes volt, Bácskai Sándor Keve, ő nekem gyakorlatilag kölcsön adta a plébániai könyvtárt, mindig vittem haza három könyvet, és akkor vittem vissza a három könyvet. Tehát, hogy én gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a két háború közötti vallásos irodalmat szerintem egészen magas szinten megismertem, az akkori ifjúsági regényeket, meg lelkiségi irodalmat, és hát nyilvánvalóan volt egy erős, tehát anyukám nagyon vallásos volt, jártunk templomba, ami egyébként azon a vidéken, szintén egy picit így kilógtunk ott abból a sárosdi millióból, azért ezek a mezőföldi hagyományosan cseléd múltú falvak nem voltak olyan vallásosak, szóval ez nem azért a Nyugat-Magyarország, stb. Tehát, hogy ebben is kilógtunk, és akkor volt egy tévéműsor, amit az akkori vallási szerkesztőség, ami valahogy akkor alakult a 80-as évek elején készített, Pannonhalma a zsidómentésben. Ezt sokszor leadták, ezt a dokumentumfilmet, és szerintem egy csodálatos, egy nagyon jó dokumentumfilm volt, és én ezt láttam, és ott szó volt arról, hogy mi is ez a Pannonhalma, mert egy átlagember nem tudta, hogy mi ez, és akkor szó volt arról, hogy itt van egy iskola, van egy hatalmas régi könyvtár, stb., és nekem ez annyira megtetszett, hogy elkezdtem rágni a szüleim fülét, hogy én ide szeretnék menni iskolába, és akkor ők beszéltek a plébános úrral, meg én is, és akkor mondta, hogy persze oda lehet menni, stb. Kellett ugye plébános ajánlás, meg püspöki ajánlás, meg egyebek, és akkor hogy próbáljuk meg. Ősszel volt a, vagy ősztél fordulóján a felvételi, hogyha valakit nem vesznek fel, akkor az simán tudjon még menni. Akkor még ugye nem volt ez a felvételi rendszer, csak oda volt, és akkor fölvettek, és akkor oda mentem, és aztán utána az öcsém is oda jár. De Sárosdon mi voltunk a legelsők, akik én nem tudom, hogy valaha is járt-e onnan, akár bármilyen más egyházi iskolába korábban valaki.
És akkor ez jó volt? Nem bánta meg? Nem mondta azt, hogy jaj, máshova kellett volna mennem? Vagy éppenséggel arra gondolt, hogy a legjobb helyen vagyok?
Hát én arra gondoltam, és abban különbözöm talán több iskolatársamtól, hogy én most is így gondolom. Tehát bennem, én azt gondolom, hogy...
Bocsánat, de hát mi, ők nem így gondolják?
Hát azért nyilván Pannonhalma az egy nagyon sajátos világ, ami valakinek nagyon-nagyon jót tesz, valaki nagyon jól megtalálja benne magát, valaki meg kevésbé. Ez természetes, ahogy ön is megkérdezte, hogy tehát mehettem volna Fehérvárra is, és valóban szerintem sok embernek az, hogy bejár Fehérvárra a gimnáziumba, és onnan minden nap hazajön, alapvetően 18 éves koráig otthon van, az egy biztonságot ad, és ő ott jobban érzi magát. Hát nekem az, hogy elkerültem Pannonhalmára, az egy nagy kihívást is jelentett. Azért ez egy szellemileg egy nagyon inspiráló környezet volt. Ugye én egy kicsit viccesen mondva, én a régi könyvek és az oklevelek miatt mentem oda félig meddig, hiszen engem ez gyermekkorom óta nagyon-nagyon vonzott, izgatott, érdekelt. Én lényegében amióta van történelem tantárgya az iskolában, ugye ötödikbe jön be, vagy jött be akkor, én azóta történész akartam lenni, tehát nekem az, hogy Pannonhalmára mentem, ez egy óriási lehetőség és ajándék volt. Egészen biztosan nem tartanék ott az életemben, ahol tartok, hanem oda járok.
Azt mondja, hogy bejárt a plébános úrhoz könyvekért, meg stb. Egy ilyen vidéki plébánián vannak olyan iratok, ilyen keresztelői könyvek, meg egyebek, ezeket is úgy böngészte, hogy ki hol született, meg honnan jött, meg kinek a fia lánya.
Hát ezeket böngésztem, de az az igazság, hogy nem teljesen önszántam volt. Tudnélek, a plébános úr, amikor fölismerte azt, hogy engem ilyen munkára lehet használni, akkor rögtön megkaptam mind a három anyakönyvet, ugye kereszteltek, temetettek és bérmáltak anyakönyvét, és ő megcsinálta valameddig a 60-as vagy 50-es évekig a névmutatót, és mondta, hogy akkor én fejezzem be.
És akkor egy Excel táblázatot kellett csinálni, hát Excel még nem volt.
Excel még nem volt. Volt egy ilyen rendszer, és akkor gyakorlatilag egy névmutatót készítettem az anyakönyvekhez, nem tudom, 6. koromban. Szerintem ma is azok a névmutatók vannak, legalábbis addig, amíg én 80-as évek elejéig megcsináltam. Úgyhogy ilyen értelemben ez már egy kicsit a történészi munkába való bevezetés is volt.
És akkor az iskolában ott voltak az osztálytársai, és akkor mondta nekik, hogy a te dédapád az innen jött meg, stb. Stb.
Az talán ennyire nem, de az biztos, hogy most így visszaemlékezve, tényleg erre nem gondoltam már erre a dologra, körülbelül 45 éve, hogy azért ez biztos, hogy egy hasznos és érdekes, meg az, hogy az ember megtanulja ezeket összekötni, mert tulajdonképpen az anyakönyv az egy rendkívül fontos forrás ma is a történeti kutatásban, és ugye én ezt már olyan 12 éves koromban ugye így megtapasztalhattam, hiszen hát egy ilyen névmutató az óhatatlanul összeköt neve egyetemeket, családokat, stb. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt, és egyébként történészként is használtam elég sokszor régi, hát törökkorra foglalkozom, törökkori anyakönyveket, az is árusdon ilyen régiek nem voltak, ezek a 18. század legvégén, 19. században kezdődtek.
A pannonhalmi gimnáziumból egyetemre jutni sokáig nem volt könnyű, és ha mégis, akkor leginkább természettudományi karokra. Ön történész akart lenni, tehát társadalomtudományi karra jelentkezett, akkor már ez nem volt gond?
Nem, de a kérdés teljesen jogos, ugyanis amikor Pannonhalmára mentem, ugye az én általános iskolai tanáraim, akik különböző rosszallással nézték azt, hogy például templomba járok, meg szóval ez azért nem számított annyira sikkes dolognak egy 80-as évek elején egy kelet-dunántúli általános iskolában.
Ők... Bocsánat, de ők mondták, tehát szóvá tették a gyereknek, a diáknak?
Hát volt, hogy mondták is, igen, nem, azért nem akarok itt mártírkodni, tehát nagy üldöztetésben nem volt részem, de volt, hogy mondták, vagy mondjuk, amikor valamilyen úttörő tisztségre megválasztottak, akkor a végén megsemmisítették a választás azzal, hogy aki templomba jár, az nem lehet csapattitkár. Hát én nagyon-nagyon régen örültem ennyire valaminek, hogy ezt megfúrták, tudnélik, ha valamire nem vágytam, akkor az ilyen típusú úttörő tisztség volt. Tehát, hogy igen, ez azért számított, és azt viszont számon tartották, hogy amikor elmentem Pannonhalmára, több tanára mondta, hogy szerinte ez butaság a részemről, mert ha én történelemmel, irodalommal akarok foglalkozni, akkor majd a felvételin megnézhetem magam, mert nem fognak fölvenni. Egyébként ez egy teljesen jó indulatú figyelmeztetés volt a részükről, és azt hiszem, hogy 84-ben, amikor én oda mentem, ez végül is egy reális probléma volt, tehát én ezt abszolút pozitívan emlékszem vissza ezekre az aggodalmakra a részükről. Ugyanakkor, amikor 88-ban érettségiztem, hát akkor ez már az ilyen értelemben a múlté volt, úgyhogy egy csomóan mentünk nem csak innen, hanem például a pesti piaristáktól is volt több évfolyam társam, akik történelem szakra jöttek.
Kedves hallgatóink, Önök a Kvaderka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Antal történész, én Sályi András vagyok. Az egyetemi évek, nem tudom, kollégista volt nyilván, az egyetemi évek, a kollégium, az ötvös kollégium, az már nem volt az a legendás kollégium, vagy azért mégis?
Hát inkább, hogyha mondjuk a kortársaimra gondolok, vagy a mi akkori szándékainkra, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy újra a legendás kollégium volt. Tudnélik, hogy az ötös kollégium, a legendás kollégium az 48-49-ben megszűnik, majd a 50-es, 60-as években újraindul valamilyen formában, ami bizonyos szakkollégiumi elemeket visszatekintett, vagy azokat képviselt a régi kollégiumból, de természetesen nem lehetett, nem volt az a kollégium, amely a 1948 előtt, tehát amit felszámoltak. És az, hogy ez végül is így megindulhatott, abban az akkori igazgatónak, Tóth Gábornak nagyon komoly érdemei voltak, őt követte Szijjártó igazgató úr, aki tulajdonképpen ezt a hagyományt folytatta, de azért egy alapvetően a kései létező szocializmus világához adaptálva. Na most itt 89-90 után volt egy kollégista generáció, aki viszont nagyon szeretett volna visszatérni a régi kollégium eszméhez, akinek a szemében ez a Tóth Gábor Szijjártó féle vonal egyfajta megalkuvást jelentett, és a szocializmus tovább élő örökségét, és hát ott bizony elég komoly küzdelmek voltak, az, hogy akkor az igazgatót tulajdonképpen hát leváltották, akkor hoztak új igazgatókat, próbálkoztak azzal, hogy visszaállítsák a kollégiumnak ezt a régi szellemiségét, a régi igényességét, stb. Akkor ugye nagyon sok régi kollégista megjelent a kollégium körül azzal, hogy hát ő ebben, ez olyan, mint a cserkész mozgalom lehetett akkor, amennyire én erre így visszaemlékszem. Megjelentek ezek a 80 éves rövidnadrágos bácsik ott a mozgalomban, és akkor ott buzogtak. Na hát egy kicsit ilyen volt ez a mi kollégiumi világunk is a 90-es évek első felében. De mondjuk ettől függetlenül, vagy ezzel együtt én azt gondolom, hogy a másik nagy formáló erő az ötös kollégium volt Pannonhalma után. Tehát hogy akár még ezekkel a sokszor utólag fölöslegesnek, vagy hát eltúzottnak tekinthető küzdelmekkel is, azért tulajdonképpen ez egy olyan világ volt, ami szintén valamiféle nagyon magas szellemi igényességre nevelt.
Én úgy gondolnám, hogy ön ezeket a kollégiumi küzdelmeket, ezeket egy kis távolságtartással követte, hátrahúzódva is figyelt, hogy a többiek mit csinálnak, de tényleg így volt, vagy valamelyik oldalra odaállt?
Hát nagyjából egészében így volt. Ennek ugye két oka is van. Az egyik oka az az, hogy amikor ezek ugye kulmináltak, akkor én első és másodikas voltam. Na most épp akkor leszere Pannonhalma egy év lenti, katonaság.
Katonaság, arról még beszéljünk, persze.
Igen, egy év lenti katonaság. Én nagyon örültem, hogy Pesten vagyok. Egyetemista, nekem ez egy óriási dolog volt. Ugye ilyenkor az ember meg akarja váltani a világot, akkor kezdődött az, hogy eljártam a jezsuitákhoz, akkor én kutatni szeretnék, akkor egyházi források, hát akkor még ezek. Tehát azok a dolgok, amik ma már teljesen evidensek, most nem csak azért, mert az interneten egy kattintással ott van rengeteg minden, hanem azért is, mert ugye sokkal, tehát előbbre haladt ez a tudomány ahhoz képest, ahol volt ez a 80-as, 90-es évek fordulóján. Tehát úgy éreztem én akkor, hogy hát itt annyi mindent lehetne csinálni, meg annyi kutatni való van, föltárni való van. Alapvetően ugye elkezdtem tanulni franciául, akkor olvastam németül, úristen, ott mennyi minden van, már Magyarországon nincs semmi. Akkor igazából csak a Lengyelországra tekintettünk. Hát Lengyelországban az egyháztörténelem ezerszer jobb állapotban volt, fejlettebb volt, komolyabb emberek művelték, mint Magyarországon. Ebben egyébként nagyon komoly iránytű volt Somorjai Ádám, bencés tanárom, akinek ugye nagyon-nagyon jó lengyel kapcsolatai voltak, aki kicsit bevezetett ebbe a világba. Szóval ott hirtelen egy olyan kapu nyílt ki előttem, hogy én egyszer, most ez lehet, hogy kicsit önző módon hangzik, sajnáltam az időt arra, hogy éjszakában nyúló kollégiumi gyűléseken fenekedjek az egyik vagy a másik igazgató ellen.
Amikor Kosári Domokos azt mondta, hogy ő Párizsban volt ösztöndíjjal, és én kérdeztem tőle, hogy és a párizsi kis kacsmák világa, akkor ő azt mondta, hogy nem, csak a könyvtár. A budai kis kocsmák világa ott a feneketlen tó körül azért valamennyire megérintette?
Természetesen megérintett, meg hát ugye a kollégiumnak ez a nagy, mondjuk haszna is, meg csábereje is, hogy ugye együtt vagyunk, hasonlókorú fiatalok, és hát ugye ezekről a dolgokról, amikről most mi beszélgetünk, ezek nyilván akkor is megfogalmazódtak bennünk, és ezeket valakivel ki kellett beszélni. Tehát elég sokat koptattuk a sajnos ma már nem létező budai Ménesi út, Ménesi út, Bartók Béla úti kiskocsmák padjait.
Valaki azt mondta, hogy az egyetem azért érdekes többek között, nem csak azért, mert az ember olyan dolgokat tanul, meg a tanárok olyanok, hanem azért, mert a diákok olyanok, tehát hogy olyan szellemi környezetbe kerül. Ez nagyon inspiráló volt az egyetemen?
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy a mi évfolyamunk egyébként nagyon jó volt, nagyon sokan kerültek be a felsőoktatásba, meg a kutatói szférába, tehát szerintem a korábbiakhoz képest is, azért is, mert több lehetőség volt. Tehát többekkel beszélgettem, akik fölöttünk jártak, akár 5-10 évvel, sokkal kevesebb lehetőség volt. Tehát sokkal több nagyon komoly dolgokra hivatott fiatal ember került aztán középiskolába, megnősült gyerekek, tanítás, munka, stb. Tehát, hogy végül is nem lett belőle úgymond tudós, de akár lehetett volna. A mi generációnk olyan szempontból is szerencsése volt, hogy nagyon sok új lehetőség nyílt. Hát gondoljunk csak az egyházi egyetemek alapítására. Volt egyébként egy generációs őrségváltás a kutatóintézetekben, és ennek semmi köze nem volt a politikához. Ez egyszerűen egy ilyen életkor. Tehát, hogy vannak olyan generációk, amiből több megy be, és amikor aztán ők nyugdíjba mennek, akkor abból a generációból kerül be több a kutatói szférába, akik pont akkor vannak abban az élethelyzetben. Tehát reprodukálódnak ezek a generációs, mondjuk pufferek, vagy tömegek, tehát hogyha 10-en elmennek nyugdíjba, mert mindenki 28-as, akkor azok kerülnek be, akik amikor ők 65 évesek voltak, akkor voltak mondjuk 25 évesek. Tehát, hogy ez sajnos így reprodukálja magát. Itt az intézetben is egyébként ez jól látszik. Ennek semmiféle politikai vagy összeesküvés elmélet jellege nincsen, ez egyszerűen így alakul.
A tanítás, mert mondta, hogy mások elmentek tanítani, megjött a házasság, gyerekek, stb. Az ön életében jött a házasság, gyerekek a pesti világgal együtt, pesti idézőjelben mondom, mert igazából budai, jött a nagy szerelem, és aztán jöttek a gyerekek?
Igen, igen, hát tulajdonképpen ez volt a feleségem, Bartal és Mónika, ő évfolyamtársam volt, latin történelem szakosok voltunk mindketten, lényegében az a egyetem után össze is házasodtunk, és aztán itt értünk azóta is, úgyis a 12. kerületben, most ez a második lakás, amit koptatunk, tehát azért olyan sokszor nem költöztünk. Ami a tanítást illeti, viszont igazában véve én nem, tehát az úgy sosem gondoltam komolyan, hogy én egy középiskolába tanítsak. Tehát én azt hiszem, hogy nekem ilyen tanári hivatásom nem volt.
Na de az egyetem, hát egyetemen tanít.
Egyetemen tanítok, és az valljuk meg őszintén, az egy teljesen más feladat, mint mondjuk nyelvet tanítani, vagy akár történelmet tanítani egy gimnáziumban. Tehát az egyetemen tanítok, és ezt szeretem is csinálni. Tulajdonképpen mindig is tanítottam, és ebben egy picit különbözök is a kutatóintézeti kollégáimnak egy jelentős részétől, mert azért nem azt mondom, hogy senki se tanít, többen tanítanak, de azért nem jellemző, hanem tanít mindenki. Én viszont tulajdonképpen sokkal többet tanítottam, mint amennyit kutatóintézetben töltöttem.
Kicsit ellenkezek. Igazán jó tanítani a középiskolában jó, a gimnáziumban, ahol ott van az a fiatal generáció, tizenévesek, akik még igazán fogékonyak, az egyetem az más világ, az egyetemen már messze nem kerül olyan közel a tanár a diákokhoz, mint a középiskolában. Ez körülbelül stimmel, vagy nem egészen így gondolja?
Nem, abszolút stimmel, sőt, még ezt fokoznám, vagy tetézném azzal is, hogy a gimnáziumban ott lényegében válogatás nélkül ott vannak azok a fiatalok, akik közül kikerülnek majd a Nobel-díjas fizikusok, a zseniális orvosok, stb. Míg mondjuk az egyetemen már csak azok vannak, akik arra a szakirányra mentek, és sajnos hát ezt hozzá kell tennünk, hogy a bölcsészkarnak a presztízse, ez egy világjelenség, vagy európai jelenség. A bölcsészkarok presztízse az elmúlt évtizedekben sokat csökkent, ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan fiatal is jön, aki hát jobb hiány, vagy néhány évet még a munkaerőpiacon kívül kíván tölteni. Tehát sajnos, és ez az ELTE-n is megvan, ez a tendencia. Tehát sajnos a diákoknak az érdeklődése, lelkesedése, tehetsége, szorgalma azért nem mindig áll a legmagasabb szinten. Ez egy szomorú dolog, de hát ez egy sajnos ténykérdés. Azt hiszem, hogy egyetlen kollégám sem vitatkozna ezzel. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nagyon-nagyon jó diákok. Mindig is voltak. Én nagyon tulajdonképpen szerencsésnek is tudhatom magam. Nagyon-nagyon jó diákjaim voltak, akik nálam szakdolgoztak, aztán nálam doktoráltak, és ma már kollégáim akár itt az intézetben, vagy akár az egyetemen, vagy van olyan diákom, aki európai pályázatot nyert, ugye ERC Consolidated Grantet, Mihalik Béla, hát ő például, tehát azt lehet mondani azért az a Nobel-díja a mi szakmánknak, tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, de a többiekre is. Tehát, hogy abszolút nincs okom panaszkodni, úgy gondolom, de a nagy tömeg, akivel az ember találkozik az egyetemen, ott az sajnos az az elmúlt évek, évtizedek eredménye. Tehát a bölcsészet tudományoknak a presztízsvesztesége, vagy talán a kicsit így, hogy máshova helyeződött a hangsúly, emiatt azért kétségtelen, hogy egy gimnáziumban könnyen elképzelhető, hogy inspiratívabb közeggel találkoznék.
Kis kitérő, mert mondta, hogy jött a szerelem, megházasodott, meg beszélt arról is most, hogy milyenek a diákok az egyetemen, mondjuk az ön generációja, meg a mai fiatalok között, a mai 20 évesek között, meg az akkoriak között. Mi a különbség?
Hú, hát azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz ilyen gyorsan, vagy hogy mondjam, tehát ilyen kicsit lehet.
Kapásból, igen, tudom, ez a nehéz kérdés. És ma úgy mondják, hogy Z, meg Y, meg mindenféle generáció, amit én marhaságnak tartok, bocsánat, hogy így fogalmazok, én azt mondanám, hogy a 20 évesek.
Igen. Talán ami alapkülönbség, hogy egészen más az információhoz való viszonyuk. Más volt nekünk, és más nekik. Tehát az, hogy mi egy bizonyos mennyiségű információhoz eljussunk, az rengeteg munka. rengeteg munka volt könyvtárba járni. Sokszor nem találjuk meg, nem hozzák ki azt a könyvet. Ha egy külföldi könyv kellett, ami magyar könyvtárban nincs, akkor várni fél évet, évet, két évet, amíg kijutok egy olyan ösztöndíjra, és eljutok egy olyan könyvtárba, ahol azt a könyvet. Aztán van-e pénzem fénymásolni, stb., nem az lefényképezni. Tehát, hogy vagy szabad-e egyáltalán, vagy ugyanez vonatkozik a levéltári kutatásra, de mindenféle információra ez vonatkozik. Ma az információ teljesen más a viszony, egy-egy kattintásra tulajdonképpen kérdéseket meg lehet válaszolni, szakirodalmak százai, ezrei jönnek föl az interneten, stb. Na most ez kétségtelenül egy kicsit a tudáshoz való viszonyt, nem kicsit, retteltesen átformálta. Tehát, hogyha ami a legnagyobb különbség, az talán az, hogy nincsen meg az az út, ami elvezet ehhez a tudáshoz, nem az az út vezet el a tudáshoz, és így tulajdonképpen rengeteg dolog sokkal könnyebb lett, de ennek következtében igazából nem is szerzik meg azokat a skilleket, amiket mondjuk mi megszereztünk. Mindig azt szoktam nekik mondani, amikor próbálom őket rávenni, hogy elmenjenek könyvtárba egyébként teljesen reménytelenül és esélytelenül, hogy nem az a gond, hogy ők ezt már ennyire gyorsan megszerzik, mert mi is megszereztük, vagy nem akarom most itt a luttólat, meg a nem tudom én mit, írógépet visszasírni. Csak hogy mi is így szerzünk ma már sokszor információt, én magam is. Hát nyilván, hogyha kell, van egy új téma, vagy van egy személy, akkor nem kezdek el lapozgatni könyveket, hogy hát ha találok rá, majd beütöm az internetre, kijön, hogy ki volt az illető, és kijönnek a főbb szakirodalmak, meg minden. Tehát, hogy nyilván. Csak én még megtanultam olvasni. Én még megtanultam leülni egy könyvet, elolvasni. Ő már nem fog megtanulni, mert úgy érzi, hogy semmi szüksége nincs rá, viszont ennek köszönhetően egész egyszerűen sose lesz annyira elmélyült a tudáshoz való viszonya, mint az, aki még ezt ezen átment.
Mert nem is tud elolvasni egy könyvet? Úgy, abban az értelemben. Most nem tudom, hogy érthető-e a kérdés.
Abszolút érthető, és igazából szerintem nem azt mondom, hogy mindenki, mert nyilván mindig vannak kivételek, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudnak úgy elolvasni. Tehát a diákém nagyon jelentős része nem tud úgy elolvasni egy könyvet, egyszerűen, mert soha nem csinálta. Mert nem is volt rászorulva, hiszen az információ sokkal-sokkal gyorsabban bejött. Két kattintás alatt volt neki ki az információ, minek elolvasni azt a könyvet, holott egészen másképp szűrődik át a tudás, és más lesz a problémához való viszonya. Annak most maradjunk a történészeknél, mert nyilván tehát egy mérnök, hogy az hogyan, meg mind azt nem tudom, lehet, hogy ott erre szükség sincs, de mondjuk egy történésznek, vagy egy humántudósnak, fogalmazzunk így, mert nyilván a néprajzos vagy az irodalmára ugyanez igaz, fontos, hogy legyen egyfajta útja, és legyen egyfajta érési folyamata, és hogy egy bizonyos mélységig menjen. Azzal, hogy az AI-on keresgetek, hogy na erről mit mondasz, na arról mit mondasz, azzal ezt az utat ő nem járja be, és ő meg is marad azon a szinten. És ha mondjuk nagyon sok, nem is csak magyar, hanem nagyon jó amerikai, nem tudom, folyóiratokban megjelent tanulmányokat olvasunk, történeti társadalomtudományi tanulmányokat, akkor én mindig azt érzem, hogy borzasztóan a felszínen van az egész, mert egyébként zseniálisan meg tudja írni, félni, vagy iratni, ugye az AI-jal ezeket a dolgokat, teljesen formailag hibátlan, de igazából nincs értelme.
Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Antal történész. Egy kis kitérő, bizonyos értelemben, bár kapcsolódik az eddigiekhez, Ön a kutatásaiban használja a mesterséges intelligenciát? És hogyan, ha igen?
Szerintem ma már mindenki használja, bizonyos értelemben elvárás is. Igazában véve én, amire használom, az a nyelvi megformálás idegen nyelven például, arra mindenképpen, de aztán persze azzal sokat kell még dolgozni, de nagyon sokszor segít például bizonyos kifejezések megtalálásában, amit régen szótárból raktunk össze, ma azért ez tényleg sokkal egyszerűbb ilyen formán, illetve ha van egy új kérdés vagy problémakör, stb., akkor nyilván rákérdezek, hogy ő erről mit tud. Rengeteg veszélye van, nem akarok most ebbe belemenni, mert két vagy három műsor se lenne elég, de számos esetben földob olyanokat, ugye hát ő az internetről dolgozik, tehát tulajdonképpen egy fejlettebb Google, földob olyan információkat, szakirodalmakat, stb., amit aztán persze rögtön le kell ellenőrizni, mert sokszor ő maga kreál ilyeneket, tehát irgalmatlan veszélyes, és ugye az a probléma, hogy bennünk már megvan az a kritikai érzés, ami generációnkban, hogy ezt rögtön kiszűrjük. De mondjuk, aki csak ezzel dolgozott, az ezeket rögtön elfogadja, és akkor így jönnek az elképesztő blödségek. Tehát én azt hiszem, hogy nem lehet kizárni, és sok mindent meggyorsít. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor elkezdtünk fénymásolni egy levéltárba. Utána elkezdtünk fotózni iratokat. Hát régen az, hogy 10 oldalt vagy 20-at ottak meg kérek valakit, hogy lefénymásolja a halom pénzért, hónapokat várni rá, stb. Most oda megyek, a legtöbb levéltárba lehet fotózni. Sokszor az, hogy ott van az 500 oldalnyi iratcsomó, elkezdem olvasni, hát mondom, sokkal egyszerűbb lefotózni az egészet, mert mire én egy 500 oldalt különböző nyelveken kézírással végigolvasok, eldöntöm, hogy ez az oldal kell, ez az oldal nem kell. Az mondjuk egy hét. Befotózni 2 óra. Hát akkor melyiket választja az ember? Nyilvánvalóan az egyszerűbbet. Ám de ennek is megvannak az őrült nagy veszélyei, mert ott van befotózva az 500 oldal, meg a másik 500 oldal, meg a harmadik, meg a negyedik. Mikor fogom én azt megnézni?
Egy történész számára, ha nem kimondottan magyar történelemmel foglalkozik, de akkor is a nyelvek. Ön milyen nyelveken beszél?
Hát ugye nálunk meg szoktuk különböztetni, milyen nyelveken beszélünk, meg olvasunk. Hát én igazából azt kell mondjam, hogy a legjobban latinul tudok, mert ugye latin szakos voltam. De például latinul nem beszélek. Beszélhetnék, csak éppenséggel annak aztán végképp semmi értelme nem lenne. Tehát az egy ilyen, hogy mondjam, jó játék, de igazából zéró a haszna. De olvasni, tehát forrásokat latinul szeretek a legjobban, megmondom őszintén, az idegen nyelvek közül. Ugye nekem a nyelvem, amit én gyerekkoromban tanultam, még a mi generációnknál ez teljesen általános, az a német. Tehát németül viszonylag biztonsággal, nem túl jól. Természetesen, tehát mondjuk egy egyetemi előadás szabadon nem tudnék németül megtartani, de mondjuk teljesen jól elboldogulok, meg olvasok, meg írok, stb. Ami nyelven tanultam egyetemen, az a francia, én Párizsban voltam ösztöndíjas sokáig, az ottani kiskocsmákat is valamennyire ismerem, de hát azért nem olyan mélyen, mint a könyvtárakat természetesen. Hát amit talán a legjobban tudok, az az olasz, mert ugye Olaszországban éltünk hosszú ideig, és hát ott dolgoztam, meg ott tanítok most is a Pápai Keleti Intézetben. Emellett még hát angolul valamennyire tudok, de azért enyhén szóval nem az a kedvenc nyelvem, és tanultam, és hát elég sokat használom is a szerb-horvát, mondjuk így, vagy horvát-szerb nyelvet, annak inkább a horvát variáns. Hát aztán persze olvasok valamennyire románul, bolgárul, meg hát amire éppen szükség van.
Jó, hogy abba hagytam, mert nekem ez már szinte sok volt, de ha már külföld. Hol érezte magát a legjobban? Mi volt a legérdekesebb? Franciaország, vagy Róma? Nem tudom, Franciaországban, Párizsban volt, gondolom én.
Igen. Hát én azt hiszem, hogy Róma a győztes. Ez nagyobb gondolkodás. Nagyon szeretem Párizst is. Szeretek más országokat, én nagyon szeretem a Balkánt, ugye az az egyik fő szakterületem, amivel foglalkozom, de azt hiszem, hogy a díjnyertes az Róma, tehát ő az aranyérmes.
A Római Magyar Intézet igazgatója volt, ami már önmagában egy különleges dolog, már a hely is különleges, az épület is különleges, az egyik legattraktívabb római épület, pedig ott aztán sok van. Milyen volt ott igazgatónak lenni?
Hát nekem azt lehet mondani, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy életem legjobb 5 éve volt. Nyilván nem volt egyszerű, egy ilyen állásnak mindig van egy csomó konkrét nehézsége, meg meg kell felelni nagyon sokféle igénynek, azért ez egy sok adminisztráció is, tehát hogy nem csak az öröm.
Időben mikor volt ez körülbelül?
2011-2016 között. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó időszaka is volt a magyar kulturális diplomáciának, ugye Balassi Intézet vezette ezeket az intézeteket, ezt is így dobálták, tehát nagyon sok féle módon történt ezeknek az irányítása. Hatos Pál volt a Balassi Intézet főigazgatója, igazából vele egy nagyon jó szakmai együttműködésünk volt. A pénz nagyon kevés volt, ezt máig sajnálom, mert hogy mind előtte, mind utána valahogy erre a szférára. Többit ott most is a kollégáim, akik most ott vannak, több pénzzel gazdálkodunk nem csak az infláció miatt, hanem tényleges értékben is. A pénz az nagyon kevés volt, tehát ez egy utólagos szívfájdalmam, de a lehetőségek meg azok nagyon jók voltak. Tehát én azt gondolom, a kollégák nagyon jók voltak, mind Rómában nekem nagyon jó kollégáim voltak, mind a másik intézetek igazgatói is egy nagyon jó csapat volt, és hát ne felejtsük el, az előbb már szó esett a családról, ugye a feleségem olasz tanár, a gyerekeim pedig akkor voltak kicsik, ugye a legnagyobb fiam, aki most már 21 éves és Heidelbergben tanul, ő akkor volt 6 éves, amikor kimentünk, ott kezdte az iskolát, a középső fiam Bálint, aki most a piaristákhoz jár, ő akkor volt 3 éves, illetve hát a legkisebb, illetve még 3 évesebb volt, a legkisebb meg 8 hónapos Bernát, aki most a Pannonhalmi diák. Tehát igazából méve ott nőttek föl a gyerekek. Ott loktunk a Palazzo Falconerinek a 4. emeletén, egy nagyon szép lakásban, egy kis terasszal, ami a lodzsára nézett. Tehát igazából véve én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból ez egy életünk legszebb időszaka volt, túlzás nélkül mondhatom.
És akkor robogón járt Rómában.
Tessék?
Robogón járt Rómában.
Én nem jártam robogón, én gyalog jártam. Nem omnibuszon, vagy konfliszon, vagy legfeljebb omnibuszon, de nem konfliszon, tehát hogy én nem gyalog jártam tömegközlekedéssel, és hát néha autóval, mert ugye főleg a gyerekek miatt azért az sokszor praktikusabb volt.
És akkor bejárt a vatikáni levéltárba, és gondolom ott kutatott. Én életemben egyszer voltam a Vatikáni Múzeumban, meg a Sixtus kápolnában, Csorba László irányítása mellett egyébként, tehát szakértő irányítása mellett, de hát az különleges. Szakmai szempontból ez volt a meghatározó az életében, vagy az egyik legmeghatározóbb dolog?
Igen, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy igazából nekem ez nem akkor, én azért lettem igazgató, vagy azért kerültem kiválasztásra, mert nekem akkor már volt ott egy múltam, ilyen kutatói múltam. Tehát igazából nem azért kezdtem el járni levéltárba, mert igazgató lettem, hanem ez tulajdonképpen az igazgatóság lett ennek a következménye, hogy én ugye már a doktori disszertációmat is római kutatások alapján írtam, és folyamatosan ösztöndíjakkal jártam ki Rómába, azért voltak ott kapcsolataim, és akkor így lettem igazgató, de olyan szempontból mindenképpen szakmai szempontból is, tehát nem csak kultúrdiplomáciai, hanem történész szakmai szempontból is nagyon jelentős volt a római év, mert azért kapcsolatokat építeni egészen másképp lehet úgy, hogy ott van az ember, egy intézet igazgatója, tagja azoknak a hálózatoknak, intézeti hálózatoknak, a kollégákkal, stb. Egész más szinten tárgyal így, mint mondjuk, ha néha kiesik oda egy-egy hétre magyarországi kutatóként. Tehát igazából ez a kapcsolatépítés szempontjából volt nagyon jelentős.
Hány pápával találkozott, esetleg beszélgetett az idők során?
Hát igazából véve csak egyel, Ferenc pápával. Ugyanis korábban, ugye az attól, hogy én intézetigazgató voltam, még ilyen típusú audienciára nem vittek el minket, vagy nem kerültünk be, tehát ilyen, hogy beszélgessünk a pápákkal, tehát mondjuk a 16. Benedekkel éppenséggel beszélgethettem volna, de erre nem került sor. És Ferenc pápával kétszer találkoztam, mind a kétszer már, mint a Történettudományok Pápai Bizottságának a tagja, ahol a bizottságot fogadta a pápa, és ott néhány mondatot mondhattam is neki természetesen, de hát ezek azért nem olyan elmélyült magánbeszélgetések, mint amikor mondjuk egy államfőt fogad.
Ez a pápai bizottság, történeti bizottság, abba bekerülni, az egy nagy dolog, tehát hogy ön ott van, az azt jelenti, hogy ön valami külön, idézőjelbe mondom, vagy nem idézőjelbe, valami olyat alkotott, vagy egyszerűen országok szerint mindig igyekeznek, hogy bekerüljön valaki.
Hát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy is. Az, hogy ki kerül be, meg ki nem kerül be, nagyon rád, mint minden ilyen bizottság, ugye 30 tagja van az egész világról, tehát ez azt jelenti, hogy azért ez viszonylag szűk merítés, tehát olyan sokan nem kerülnek be. Sőt, amikor én bekerültem, akkor az egész régiónkból ketten voltunk, volt már egy szlovák kolléganő, aki a Brandmüller bíborossal, aki korábban a bizottság elnöke is volt jó kapcsolatban, meg együtt is dolgoztak, ő nyilván emiatt lett a bizottság tagja. Hogy rám hogy esett a választás, az egészen pontosan egyébként nem tudom, mert nem kötötték az orromra, de nyilván ez úgy működött, hogy akkor, amikor Rómában dolgoztam, nagyon sok szakmai kapcsolatot építettünk, és például a bizottsággal is sok szakmai programunk volt. az egyik első partner, akit fölkerestünk, Fejérli András kollégámmal, aki az igazgatóhelyettes volt az intézetben, az pontosan a Bápai Történeti Bizottság volt, az akkori elnökkel beszélgettünk, Bernard Ardura premontrei szerzetessel, és utána aztán több közös programot is szerveztünk, első világháborús konferenciát és mást is. Tehát tulajdonképpen volt egy jó működő kapcsolat, és amikor hazajöttem Magyarországra, utána 5 évvel ért ez a megtiszteltetés, hogy kinevezést kaptam. Ez nyilvánvalóan olyan értelemben a régiónak tett gesztus is volt, hogy azért Közép-Európából nem nagyon voltak. Mondom, egy szlovák kolléganő volt, ő már régebb óta ugye a Brandmüllerrel való munkakapcsolata miatt. És akkor én volt, hát igazából az első magyar, de a régióból is, aztán utána lett még egy lengyel tag is, aki most már az elnök, de ő nem mint lengyel lett a tag, hanem mint jezsuita és a Pápai Gergely Egyetemnek a professzora. Tehát, hogy igazában véve van egy ilyen kicsit odafigyelés az országok közti, vagy régiók közti disztribúcióra is, meg szerintem az, hogy ki az, aki ebben a római vatikáni tudományosságban úgy mozog, olyan érdemei vannak, hogy azt gondolják, hogy itt is hatékonyan tud majd működni.
Záró kérdés, nem beszéltünk a kutatásairól, a csángókról, de arról beszéltünk egy Kerengő című műsorban korábban, a tisztelt hallgatók visszahallgathatják, meg a Balkánnal kapcsolatos kutatásairól, de amikor én először beszéltem önnel, őszinte leszek, sokkal, hogy is mondjam, nehezebb riportalany volt. Sokkal nehezebb volt válaszokat kicsikarni önből, mint most. Ez az igazgatósággal jött, és azzal, hogy mint igazgató nagyon sok mindent kell csinálnia, de azért ez nem volt nagy teher, nehezen vállalta az igazgatóságot?
Nem igazából, ezek úgy jöttek, hát a római igazgatóságnak annak borzasztóan örültem. Azt nem is szeretném ezt kisebbíteni, utólag sem az örömmel. Az itten igazgatóság pedig hát igazában véve az is így jött. Jött olyan értelemben, hogy hát Fodor Pál volt az elődöm, aki egy kicsit így kiszemelt utódának, nem is kicsit, hát tulajdonképpen kiszemelt utódának, és hát igazából nem nagyon, úgy éreztem, hogy nem vagyok abban az erkölcsi helyzetben, hogy én erre nemet mondjak. Nyilvánvaló, ha lett volna más jelölt, vagy valaki nagyon ambicionálta volna, akit a közösség is jobbnak tart, hát én biztos, hogy örömmel háttérbe húzottam volna, mert azért alapvetően az én életemnek a fő fókusza, a szakmai életemnek a fő fókusza azért az a kutató munka, tehát én egy persze se hagytam abba se Rómában, tehát ilyen értemben jogos volt a kérdés, hogy bejárt-e a vatikáni levéltárba, igen, bejártam. Akkor is, ha volt egy kis szabadidőm, vagy úgy láttam, hogy az iroda elműködik nélkülem, és akkor én már pattantam is a levéltárba, tehát ez így van, és most is járok levéltárba, meg kutatok, stb., tehát ez most is így van, ami pedig az interjúkat illeti, nyilván ott is azért a rutin segít, például amikor Rómában voltam igazgató, hát nem számoltam meg, de minimum 50-szer nyilatkoztam a Vatikáni Rádió magyar adásának, tehát azokat egyszer vissza is kerestem egy archív oldalon, rengeteg Vercse Márta, majd Vértes Aljai László, nagyon sokszor meghívnak most is a Vatikáni Rádióba, és hát ott rengeteget nyilatkoztam, tehát nyilvánvalóan így kialakul egyfajta rutin is.
Mondta, hogy ja, még egy megjegyzés, hogy amikor megkapta, vagy illetve felkérték az igazgatói címre, akkor hazament, megkérdezte a feleségét, hogy vállaljam, ne vállaljam, így volt?
Bármint ez az igazgatóság?
Igen, a történet tudom. Hát a rómaira tudom, hogy igen mondott, de itt a Történettudományintézetben.
Hát igazából beszéltünk róla, de ilyen formális kérdés, vagy az, ha jól emlékszem, nem hangzott el. Nyilvánvalóan már, amikor Rómában voltam, akkor ez a Fodor Pállal való beszélgetések során felmerült, és aztán, amikor hazajöttem, egyre inkább én is úgy láttam, hogy egy olyan helyzetben vagyok, amikor tulajdonképpen nem tudok nemet mondani, és hát ezt a feleségem is elfogadta, tehát nem tiltakozott ez ellen, de így, ilyen formális kérdés nem hangzott el.
Akkor a záró kérdés. A gyermekei, mi lesz velük? Minek örülne? Mik legyenek? Mondta, hogy a legnagyobb Heidelbergben tanul, de azért hazajön majd.
Gondolom, igen. Tehát nyilvánvalóan ma már ez is rendkívüli módon megváltozott, tehát hogy hogyan viszonyul valaki ahhoz, hogy itthon élni, Európában élni, vagy mindkét helyen élni, tehát sokkal másabb ez, mint mondjuk akár az én generációmnak, vagy az előttünk járó generációnak. Én igazából azt szeretném, ha mind a hárman, ugye mind a három fiú legalább akkor örömet találna abban a munkában, amit végez, mint én. Tehát, hogyha ez így történik, akkor tulajdonképpen nekem teljesen mindegy, hogy mit fognak csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért az egy ilyen elvárás, hogy az ember el tudja magát tartani abból, amit csinál. Tehát, hogy ez azért jó lenne, de igazából a legeslegfontosabb az, hogy szeresse azt, amit csinál. Én nagyon szeretem, amit csinálok, nem okvetlenül az adminisztrációt, de a kutatást, meg akár a tudományszervezést is, és az nagyon jó lenne, ha ők is ezt így tovább tudnák vinni.
Kedves hallgatóink, a Kveterka műsorának vendége Molnár Antal történész volt, a Történettudományi Intézet igazgatója, a Vatikáni Pápai Történészbizottság tagja, ugye jól mondom. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András, a viszonthallásra.